Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért ma is hozzád jöhetünk, és megemlékezhetünk a te nagy jóvoltodról, ahogy énekeltük is, amelyel az egész elmúlt évben velünk voltál. Köszönjük néked, hogy testi-lelki adományaidat megadtad nekünk. Köszönjük néked, hogy most hálaadással jöhetünk ide hozzád. Látod, hogy miközben hálát adunk, a közben el kell ismernünk azt, hogy sokszor megbántottunk téged, megsértettünk téged. Nem csak formálisan mondjuk ezt most színed előtt, hanem őszintén. Bocsáss meg nékünk azt a sok vétket, Uram, amivel megbántottunk, megsértettünk téged az elmúlt esztendőben is. Köszönjük néked, hogy van kegyelmed, ahogy énekeltük, kegyességed, kegyelmességed, irgalmasságod, ígéretével bátoríthatjuk most is magunkat, hogy te megbocsátasz a bűneinkért. Köszönjük néked, Urunk, hogy Jézus Krisztus érdemeért teszed ezt velünk. Áldunk, hogy az elmúlt évben is az ő vérér való kegyelem hordozott napról napra bennünket. Kérünk téged, hogy hadd legyen most a szívünk teljesen tudatában annak, hogy mennyire érdemtelenek vagyunk mi minden jóságodnak, minden ajándékodnak. Semmit nem érdemeltünk tőled. Ítéletet érdemeltünk volna sokszor, mert sőt, nem sokszor, mindig a csapásaidat érdemeltük volna, mert szüntelen sokszor ellened fordultunk. Sokféleképpen bántottunk meg téged. Könyörülj rajtunk, Urunk, és köszönjük, hogy megkönyörülsz. Áldunk azért, hogy nem bűneink szerint bántál és bánsz velünk, hanem a kegyelem szerint, Krisztusunk véréért, kegyelem szerint. Ezen örvend a mi szívünk, Urunk, és szeretnénk, ha ma este is te szólnál hozzánk, és te adnál békességet, örömöt, bizalmat a szívünkbe. Köszönjük néked, hogy előtted ünnepelhetjük ennek az évnek a végét, és előtted állva készülődhetünk az új esztendőre is. Kérünk, áld meg, szenteld meg ma esti együttlétünket a te igéddel. Amen. Isten igéjét olvassuk, testvéreim, Máté evangéliumának 25. részéből, a 14. és következő versekből. Máté evangéliumának 25. részében a 14. verstől így szól hozzánk az írás. Jézus mondja, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit és rejájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt, Uram, 5 talentumot bíztál rejám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, 2 talentumot bíztál rejám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád eztán, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta, Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Hát el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvéreim, eljött az évnek az utolsó igei alkalma köztünk, és arra gondoltam, hogy nézzünk most vissza az elmúlt esztendőre ennek a felolvasott igének a fényében, Jézusunk példázatának a fényében. És lássuk először a megbízó urat, aztán a távol lévő urat, majd a visszatérő urat. A megbízó úr. Jézus azt mondja ebben a példázatban, hogy Isten országa hasonlít egy emberhez, aki messze földre utazott, előtte hívatta a rabszolgáit, kifejezetten a rabszolgákról van szó, szétosztotta közöttük javait, 5, 2 és 1 talentumot adott az egyes szolgáknak, ez meglehetősen nagy értéket jelentett, 30-40 kiló arany volt egy talentum, tehát elég sok volt az 5 talentum is, de az egy is. Ezekkel gazdálkodjatok az én érdekembe. Az én érdekembe forgassátok, és fektessétek be, rátok van bízva, képességeitek szerint gyarapítsátok, ami az enyém. Ezek rabszolgák, akik a távol létében kellett, hogy uruk érdekében, gazdájuk érdekében foglalkozzanak a vagyonával, és gyarapítsák a vagyonát. Na most világos, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben a példázatban szereplő gazda vagy úr képébe önmagát rajzolta meg. Ő az, aki a szolgáira, vagyis a tanítványaira, vagy a körülötte álló őt követő emberekre rábíz a képességeik szerint bizonyos lehetőségeket, amiket azoknak, mint követőinek ki kell használni, és az ő ügyét, az Úr országának az ügyét, az evangélium ügyét kell, hogy előre vigyék. Kell, hogy előre vigyék. Gyarapítsák az Úr dolgát. Egy kép ez, amit hát magunkra is kell alkalmazni, hiszen Jézus, amiután elmondta ezt a példázatot, a tanítványainak nem sokkal utána, ugye ő meghalt, feltámadt, elment a mennybe, az Úr elment hosszú időre, és a tanítványai itt maradtak, és dolgoztak, de mi is az ő tanítványai közé tartozunk, ha átadtuk neki a szívünket, ha hiszünk Jézusban, ha követjük őt, mi is az ő tanítványai vagyunk, és a képességeink szerint egyik embernek ennyi, másik hívőnek annyi képessége van, de van feladatunk, amit el kell végezni, és nem a magunk dolgát kell elsősorban intézgetni, hanem az Úrnak a dolgát kell intézgetni, abba kellene fáradoznunk, és előre vinnünk az Isten országának az ügyét, a családunkba, a munkahelyeinken, a gyülekezetben, a magunk lehetőségei és képességei szerint. Abban a pozícióban kell magunkat és magamat is látni, hogy van egy Uram, aki képességeim szerint rám bízott különböző lehetőségeket adott nekem, hogy szolgáljak neki, és az ő érdekébe vessem be magamat, és kamatoztassam, hogy így mondjam most az erőmet, az eszemet, a testi-lelki képességeimet, érette kell teljes erőbevetéssel fáradoznom, amíg csak vissza nem jön. Amíg csak vissza nem jön. Kérdés most, hogy ezt a rabszolgai, értsétek ezt már most az elmondottak fényében, amiről már egy hónapja beszélünk, rabszolgai feladatomnak mennyibe teszek eleget. Akik nem voltak itt, azok miatt mondom el, hogy az Úr rabszolgájának lenni a legcsodálatosabb dolog. Ő nem bennünket kifosztó, tönkretévő úr, hanem egy olyan gazda, aki állandóan gyarapít, állandóan támogat, védelmez, oltalmaz minket, ellát mindennel, amivel kell. Sokkal jobb az ő rabszolgájának lenni, mint a sátánnak vagy a bűnnek a rabszolgájaként élni az életet. De ha már az ő rabszolgái vagyunk, akkor jó nekünk, de akkor ő érte kell fáradoznunk. És az elmúlt évre is visszanézve az a kérdés, hogy mára mennyire meg tudjuk ezt ítélni, hogy mennyire fáradoztunk mi az Úr dolgáért. Mennyire forgattuk a ránk bízott talentumokat. Mennyire mozdítottuk elő az ő ügyét, családban, munkahelyen, gyülekezetben, ott, ahol vagyunk. Vagy csak magunkért fáradoztunk? Vagy fáradoztunk ő érte is? Nem tehettünk volna többet? Nem tehettem volna többet? Nem tehettem volna máshogy? Ki az, aki most elégedetten hátradőlhet a székén, és mondta, én eleget tettem. Azt hiszem, senki, legalábbis én biztos, hogy nem. Tehettem volna többet is. Kicsit úgy vagyunk, mint a zsidó mentő ember a nagy film végén, a Schindler listájába szoktuk emlegetni néha, amikor azt mondja, hogy végignéz a megmentettek seregén, és azt mondja, hogy többet tehettem volna. Többet is megmenthettem volna. Csak ennyit sikerült. És ott elkeseredik ezen, hogy mennyivel többet tehetett volna, mint amennyit tett. Nem annyira a hála van benne, hogy ezt megtettem, hanem inkább az elszomorodás, hogy többet tehettem volna, ha még odaadtam volna ezt a gyűrűmet is, meg ezt az öltönyömet is. Megmenthettem volna még egyet. És ott sír. Nem így vagyunk mi is, hogy visszanézünk az elmúlt időre, hát lehet, hogy tettünk valamit, hála legyen Istennek, ha valamivel előre mozdíthattuk az ő ügyét, akár egy szolgálattal, akár egy anyagi áldozattal, vagy bármivel, vagy egy bizonyságtétellel gyülekezetbe, gyülekezeten kívül. Hála legyen az Úrnak, ha valamit ő érte tehettünk, a gazdánkért, de tehettünk volna többet is. Minden esetre az biztos, hogy az Úr a gazdánk talentumot adott nekünk a képességeink szerint, és azt várja, hogy mindenki a maga képességei szerint tegyen, és fáradozon az ő dolgáért. Ez eddig is igaz volt, ezután is igaz lesz. Így tekintsünk magunkra. De nézzük most a második gondolatkört, a távol lévő urat. Mert ebben a példázatban az Úr Jézus arról beszél, hogy elmegy az Úr, elmegy a gazda, és ott maradna a három szolga. És van két rabszolga, akik szorgalmasan végzik a dolgukat, és az egyik öt, a másik két talentumot kapva mindegyik megduplázza tulajdonképpen. Egyik nyer még ötöt, a másik még kettőt, okosan forgatják, ami rájuk van bízva, és hasznot termelnek, hogy így mondjam, nem maguknak, hanem az Úrnak, a gazdájuknak. Nem a maguk érdekébe nyüstölik magukat, hajtják magukat, vetik bele magukat a munkába, hanem az ő uruk érdekébe. És a ténykedésük eredménnyel is járt. És nagyon elgondolkozhatunk azon, hogy miért voltak ezek ennyire szorgalmasak, ennyire aktívak. És nyilván, hogy azt gondolom egyfelől azért, mert szerették az urukat. Nem? Szerették a gazdájukat. Ezek a ténykedésükkel kifejezik, hogy szeretik a gazdát. Mert szeretetből fáradoznak ő érte. Nem mondja nekik a gazda, hogy majd, ha visszajöttem, majd számon kérlek benneteket, és majd elszámoltatlak, hanem egyszerűen a szeretet miatt, a gazdájuk iránti szeretet miatt fáradoznak. És valószínűleg kihatott azért az is, hogy vissza fog jönni ez, ami szeretett gazdánk egyszer, a távoli országból, hova elment, és akkor majd biztos, hogy lesz számonkérés, mert abban a világban, ahol ezt Jézus ezt a példázatot elmondta, minden rabszolga tudta, aki vidéken dolgozott, hogy ha magamra is vagyok hagyva, egyszer a gazdám vissza fog térni, és megkérdezi, hogy hogy vannak a kecskék. Meg mi lett a kertel? Tehát tudták, és nem akarunk majd úgy állni ott, amikor lesz ez a számonkérés, hogy szomorúan, meg lehajtott fejjel, hanem annak, akit szeretünk, örömmel akarunk majd a színe elé állni. Minden lelkiismeret furdalás nélkül, hogy megtettük érte, ami a mi dolgunk volt. Hát nem így vagyunk ezzel mi is, testvérek. Nekünk a gazdánk, most nem látjuk a mi gazdánkat, mert messze földön van, mert felment a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján. Bizonyos értelemben közel van hozzánk, más értelemben messze van tőlünk. És ha mi szeretjük őt, mert megváltott bennünket, mert ő váltott meg minket a drága vérével, kegyelmet szerzett nekünk Istentől, egy örök életet szerzett nekünk Istentől, ha szeretjük őt, viszont szeretjük őt, akkor nem kell sokkal aktívabban fáradoznunk érte. És nem fogunk egyáltalán, ez nem is kérdés. Ha szeretjük az Urat, fogunk érte fáradozni abban a tudatban, hogy egyszer vissza fog jönni az, ami szeretet megváltónk, és nem akarunk neki szomorúságot okozni, amikor megjelenik, hanem úgy akarunk előtt állni, hogy a képességeink szerinti dolgainkat elvégeztük. És az nem magunkért, ő érte, és az ő országának az ügyét vittük előre. Ott, ahova állított minket. Kihasználtuk a kínálkozó lehetőségeinket. Elmondtuk, letettük, odaadtuk, magunkat adtuk oda, magunkat adtuk bele. Nem tartottunk meg magunknak semmit. Ebben az időben bizony ez a dolgunk. És van elég sok keresztény ember, aki előttünk járt ezen az úton, és nagy példát hagyott nekünk. Például Pál apostol, hogy bibliai embert mondjak. Hát mondhatnék nem bibliai embert is. A Pál apostol nagyon szerette az Urat, Jézust. Ugye ő nagyon ellenséges volt Jézussal szemben, de miután Jézus szeretettel megszólította, és maga mellé állított, és a követésébe vonta, onnantól kezdve Pált le nem lehetett vakarni Jézusról. Szerette az Urat, szerette Jézust. És ez a szeretet vitte és hajtotta arra, hogy nem törődött semmivel. Semmivel nem gondolok, még az életem se drága nékem, mondja, csak hogy azt a dolgot, amit rám bízott az Úr, elvégezzem. És amikor ott van a halála előtt, azt mondja a Timóteushoz írt második levélben, a futásomat elvégeztem, a munkámat, amit rám bízott az Úr, elvégeztem. És nem hagytam ki semmit, hanem mert szerettem ezt a Jézust, és úgy éreztem, hogy adósa vagyok neki, mindazért, amit tőle kapok. Mondja is az egyik levelében, hogy adósa vagyok a Krisztusnak. És minden, az egész élet, az egész szolgálata semmi más nem volt, csak a Jézus iránti adósságának a törlesztése. Ha mi szeretjük az Urat, akkor ez ránk is igaz. Tudjuk, hogy ő váltott meg minket a kárhozattól, az örök pokoltól, milyen szenvedéstől, milyen nyomorúságtól, és ő szerzett nekünk kegyelmet Istentől, és egy új életet adott nekünk itt a földön is, de örök életet ígért nekünk a halál után. Hát akkor nem kell szeretnünk ezt a valakit, nem is érdemeltük ezt egyáltalán, hagyhatott volna minket ott megrohadni, ahol vagyunk, de nem. Lehajolt értünk, fölemel minket. Szeretettel. Hát mi tartozunk neki, és ha tartozunk, akkor a ránk bízott feladatokat, a magunk képességei szerint ránk bízott feladatokat. El kell végeznünk. Nekem nem az a feladatom, hogy világot evangelizáljam, mint Billy Graham, hogy mászkáljak, mert ő neki az volt a feladata. Nekem az a feladatom, hogy itt mászkáljak, Szegeden, meg Kisteleken, meg Sándorfalván, meg itt a környékbe. Néha elmenjek máshova, nem? Van, akinek csak az otthonát adja. Vannak anyukák, akiknek otthon kell megállni a helyüket. Vannak nagymamák, akiknek ugyancsak otthon kell, esetleg a szomszédok felé. Van, akinek még a munkahelyre is be lehet menni, nem? És vannak munkatársai, akik felé hirdetheti az evangéliumot, akiknek segíthet, akik felé az Úr ügyét előre mozdíthatja. Van, aki főnök, van, aki alkalmazott. Ott kell állni, ahol van, és ott kell valahogy nem a maga érdekébe, hanem elsősorban a szeretet Krisztusa érdekében munkálkodni. Meg kell kérdeznünk magunkat, ez, amit most mondok, ez, amit most csinálok, valóban előre viszi az ő ügyét, az Isten országa ügyét? Ez valóban előre viszi? Vagy nem viszi előre? Igyekezzünk az első két rabszolgához hasonlatosak lenni, mert ha úgy viselkedünk, akkor azzal azt bizonyítjuk, hogy valódi hívők vagyunk. Ez a két szolga azt bizonyította, hogy ők valódi hívők. Azért jutottak a mennybe, nem azért jutottak a mennybe, mert jó sokat dolgoztak a gazdának, hanem azért, mert valódi hívők voltak. Valódi hívők szeretik az Urat, és a szeretetüket igazolják. Aki üdvözülni fog, nem azért fog üdvözülni, mert annyit dolgozott az Úrért, hanem azért, mert szerette az Urat. Az a gyarapított 5 talentum, meg 2, az azt igazolja, hogy ezek igazi hívők voltak, és ezért üdvözülnek. És ezzel szemben ott van ez a másik ember, a távol lévő úr, ott van, ahol van, és akkor itt van ez az utolsó rabszolga, aki... Hát fogja magát, elmondja, hogy mit csinál, ugye elássa a talentumát a földbe, és gyakorlatilag semmit nem csinál az urának az érdekében. Semmit nem csinál. 2 fűszálat nem tesz keresztbe. Az ő urának az érdekébe. Ellenben valószínűleg azért, hát nem hiszem, hogy csak úgy kényelmesen éldegélt, hanem valószínűleg a maga javára dolgozott azért, valamit csinált. De csak a maga javára, a maga hasznára. És... Hát nyilván értitek ezt a példát, hogy annak az embernek a prototípusa ő, aki magát keresztjénnek vallja, mert ő is úgymond az Úr rabszolgája, de nem csinál semmit az Úrért. Ő egy olyan rabszolga, aki igazából nem az Úr rabszolgája. Nem, az, nem, 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 nem egy igazi keresztjén ez. Az, hogy amit csinál, az nem azt igazolja, hogy egy igazi keresztjén lenne. Az pont azt igazolja, hogy nem igazi keresztjén, nem szereti az Urat, nem szereti a gazdáját. Még ráadásul szemtelen is velem, mert amikor előjön a gazda és számon kéri őt, akkor még ő neki áll följebb. Te, én tudtam, hogy te milyen ember vagy, és ezért csináltam azt, amit csináltam. Még ő tokolja azért, hogy ő nem csinált semmit. Így próbálja igazolni magát. Hát ez nem szereti az ő gazdáját. Vannak ilyen emberek, testvérek, akik áll keresztjének, akik az Úrért nem csinálnak semmit. De utána a tétlenségüket magával az Úrral akarják igazolni. Csak hogy el ne roncsak valamit véletlenül, nem csináltam semmit. Mert tudom, hogy te ilyen kegyetlen, meg irgalmatlan vagy. Hát az Úr nem is kegyetlen, meg nem is irgalmatlan. Nagyon is kegyelmes, és nagyon is irgalmas. Ennek a szolgának a szívével van a probléma, mert nem szereti az Urat. Nagyon, nagyon sokszor megdöbbenhetünk ilyen keresztjén embereken, akik valójában nem keresztjének. Nem tesznek két fűszálat keresztbe az Úr ügyéért. Az Isten országái nem fáradoznak semmit. Állandóan mivel vannak elfoglalva? Maguk dolgaival. Az én dolgom ez, otthon meg kell ezt csinálnom magamnak, meg az enyémnek, meg a másra már nekem nincs se időm, se erő, energiám, se semmi. Nem. És igazából nem megy előre általuk az Úr ügye, se a munkahelyükön, se a családjukba, se a gyülekezetbe, még ha gyülekezetbe néha-néha elmennek, ott se. Inkább még visszahúzó erőt képeznek a valódi keresztjéneknek, mert bénítják őket, mert lefogják őket, és lehet, hogy még olykor még mondogatja is a háttérből annak a két talentumosnak, meg az öt talentumosnak, hogy nem kéne annyit itten dolgoznotok, meg így, meg úgy, és akkor terjeszti ezt a rossz légkör közöttük is, és bénítja őket. Ez nem egy igazi keresztjén. És ezért is dobják ki, mert amikor a gazda visszajön és ítéletet mond fölöttük, őt kidobatja, mert az egész mentalitása, ahogy a gazdájára gondol, amit csinál, az azt igaz, hogy nem is igazi keresztjén. Nem érdemel más, mint a poklot, külső sötétséget. Ez egy intő példa arra, hogy ne tékozoljuk el az életünket, testvérek. Ha a keresztjéneknek valljuk magunkat, ne tékozoljuk el az életünket önmagunkra, hanem fáradozzunk az Úrért, az Úr dolgába. Talán elmondtam már egy amerikai lelkész, ez a John Piper, egy házaspárról ír, akik egy amerikai újságban találkozott velük. Azt mondja, hogy megdöbbent ezen, mert mintha az amerikai álomnak a groteszk változata lettek volna. Egy egészen fiatalon nyugdíjba tudott menni ez a házaspár, nem volt gyerekük, és amikor nyugdíjba mentek, elmondták, hogy az egész életüket onnantól kezdve kirándulásokkal töltötték. És fölültek a saját jachtjukra, és elmondták, hogy hajózgattak ide-oda, ott a Amerika körül, és softballoztak, és kagylókat gyűjtögettek, és ebből állt az életük, és jól érezték magukat. És mondja ez az amerikai lelkész, ez a John Piper, hogy hát teljesen megdöbbent, amikor ezt olvasta, és arra gondolt, hogy mi lesz majd, amikor ez a két ember odaállnak a teremtőjük elé. És számot kell adniuk arról, hogy mit tettek az életükbe, és mit fognak majd mondani. Azt fogják mondani, Uram, itt vannak a kagylóim, amiket gyűjtögettem. Hogy mit mondanak majd? Vagy ez egy tragikus dolog, és azt is mondja ez a lelkésztársunk, hogy manapság dollármilliókkal igyekeznek meggyőzni az embereket arról, hogy egy ilyen tragikus életet valósítsanak meg, mert ez a ne továbbja mindennek. És arra int végül, amikor elmondja ezt a történetet, hogy ne hagyjuk magunkat rábeszélni. Ne hagyjuk erre magunkat rábeszélni, ne tékozoljuk el az életünket, mondja. Ne tékozoljuk el az életünket kagylózásra, meg softballozásra, meg jachtozásra. Hanem fáradozzunk az Úr dolgában. Ne legyünk ilyen restés haszontalan szolgák, pláne, hogy keresztjénnek valljuk magunkat. Hanem dolgozzunk, munkálkodjunk az Urunk távol létében. És a harmadik ponthoz térve, a példázatnak egy fontos része ez, hogy a gazda visszajön. Visszajön a gazda, az Úr. És hát nyilvánvaló volt ez egyébként a korabeli rabszolgák számára. Emlékezhetnek, akik itt voltak, hogy kétféle rabszolga volt. Volt, aki egy városban volt, és ott az ott lakó gazdájának segített, ezek a városi rabszolgák voltak, és voltak a vidéki rabszolgák, akik meg a földjeiken, meg a gazdaságban, meg ott dolgoztak kint. Azoknak nehezebb volt a sorsa, mint a városi rabszolgáknak, de akárhogy is volt, testvéreim, a rabszolgák mindig tudták, hogyha minket a gazda megbízott valamivel, az számon fogja rajtunk kérni. Mindenki tudta ezt, az összes rabszolga, és nekünk is tudni kell, a Jézus rabszolgái vagyunk, számon fog kérni. Lesznek, akikkel elégedett. Itt a példázatban is ugye elégedett velük, megdicséri őket, jól vagyon, jó és hű szolgáim, rabszolgáim, menjetek be a ti uratoknak az örömébe, öröm vacsorájába, vegyetek részt ezen az öröm vacsorán, ami most következik. És a másik rabszolga pedig, aki hát olyan haszontalan volt, hogy csak magával foglalkozott, nem az gazdájának az érdekével, azt pedig megbünteti, kidobatja. Nyilvánvaló, itt a külső sötétség, a kárhozatot, a poklot jelképezi, az örömvacsora pedig a messiási örömvacsorát, a messiási örömlakomát, az Isten országába való örvendező résztvételt jelenti. Ti oda mentek, te meg oda mész. Tehát nyilván, ha beleképzelnénk magunkat egy kicsit ezeknek a példázatbeli szolgáknak a helyzetébe, akkor az első kettő helyébe szeretnénk lenni, mert olyan jó lehetett nekik ezt hallani. Mind a kettőnek azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgám. Aki szeret minket, és akit mi is szeretünk, annak jó a dicséretét hallani. És az Úr megdicsér minket, hogy ő megdicsérjen minket, hogy ebből ne maradjunk ki, hogy erről le ne maradjunk. Sokszor bennünk van ez a dolog, hogy dicsérjenek meg minket, nem? Szeretnénk, hogy mindig szeretem volna apukám megdicsér a prédikációkért, hogy jó van kisfiam, jó prédikáltál. Vagy biztos mindenki így van ezzel, vagy az anyukának a dicséretére vágyik valaki, hogy bárcsak megdicsérni, hogy milyen jó volt ez a sütemény, vagy valami, amit sütöttem most, és elismeri, ő az idősebb. De hát a legnagyobb dolog, ha az Úr megdicsérhet minket, nem arra vágyunk legjobb, hogy bárcsak az Úr megdicsérne minket. Sokan ezzel pont nem foglalkoznak, pedig ezzel kéne leginkább foglalkozni, mert a legnagyobb dicséret, amit kaphatunk, az az Úr dicsérete. Ha ő nem dicsér meg minket, akkor annyi nekünk. A kis rabszolgát, azt a kis utolsót, azt nem dicsérte meg, mert az gazember volt. Tehát vágyódom én erre a pillanatra, amikor az Úr azt mondja majd nekem, mert vissza fog jönni Jézus. Vissza fog jönni, és oda kell állnunk, mindjárt a Krisztus ítélőszékére. Azt mondja, jó vagy, jó és hű szolgám. Kevesen is hű voltál. Most többre foglak bízni. Nagyobb feladatot lesz az Isten országában, majd a mennybe lesz foglalkozásunk, nem semmit tevéssel fogjuk tölteni, több feladatod lesz. Vágyunk erre a dicséretre, testvérek, vagy a másikat is kérdezhetem, hogy nem félünk attól, hogy az Úr egyszer azt mondja nekünk, hogy dobjátok ki, semmi közöm hozzá, neki se hozzám, a külső sötétségen a helye. Nem félünk ettől? Én félnék ettől. Félek is. Nem félnek, csak félnék, hanem félek is. Nehogy így végezzük egyszer, hogy keresztjénként nem teszünk semmit az Úrért, hanem folyamatosan magunkért fáradozunk, aztán az Úr számon kér minket, és azt mondja, hogy semmi, távozz tőlem, nem, semmi között hozzám, és nekem se hozzád. Vannak üdvözülők, és vannak elkárhozók. És én nem akarok ott lenni, és ti se akarjatok az elkárhozók közt lenni. Az üdvözülő keresztjének között akarjatok lenni. Szeressétek az Urat, fáradozzatok ő érette. Pál apostol is szüntelenül, ha olvassátok a levelet, de nem csak Pál, Péter apostol, János apostol leveleibe állandóan ilyen kis utalások jönnek felénk, hogy Jézus vissza fog jönni, ezért megtagadván a világi kívánságokat mértékletesen szentül igazán éljetek a világban, mert ez viszi előre az ő ügyét, például. Tituszhoz írt levélben van. De János levelébe is, mondja János apostol, a drága János apostolunk, mondja, hogy maradjatok Krisztusban, hogy amikor megjelenik, majd azon a napon ne kelljen előtte szégyenkeznünk, hanem örvendezhessünk, maradjatok ő benne. Mert ez viszi előre az ügyét, ha ráfigyeltek, és ő vele is, ő érette fáradoztok. Mindig. Akkor is, ha nehéz, ha fárasztó, ha küzdelmes, ha izzasztó, ha beleroppantok, akkor is. Maradjatok ő benne, hogy amikor visszajön, ne kelljen szégyenkeznünk. Az Efézusi levélben azt mondja Pál a 4. rész 1. verséből, hogy járjatok méltón a ti elhivatásotokhoz. Hányszor nem úgy járok, nem úgy járunk, testvérek? Mert az biztos, hogy ha így erre törekszünk, azért mégis van kegyelem a bukásainkra, és szabad újra kezdenünk, és akkor egyszer meg fog dicsérni minket. Megbíz az Úr, most távol van tőlünk, de figyel, és vissza fog jönni, és megvizsgál minket. És ha az életünkben azt fogja látni, a gyakorlati életünkből, hogy semmi jele annak, hogy mi ő érte bármit is tettünk volna, akkor meg fog minket büntetni. Örökre meg fog büntetni, kizár a közösségéből. De azt látja, hogy kamatoztattuk azt a keveset, amit kaptunk tőle a képességeink szerint, de ő érte vetettük be magunkat. Neki adtuk a testünket, a lelkünket, kezünket, lábunkat, nyelvünket, időnket, pénzünket, egészségünket, mindent odaadtunk neki. Nem érdemel kevesebbet. Akkor látni fogja a szeretetünket, és azt mondja, jól van, jó és hű szolgám, gyere, és örököld, ami neked készítetett. Engedjétek meg, hogy még egy rövid ilyen régi történetet fölelevenítsek előttetek, mert nagyon tetszik nekem, és talán így zárásként jó is. Valamikor a 2.-3. században egy Longosz nevű görög író, költő írt egy elég híres ilyen művet, az a címe Daphnis és Chloé. És ebben a Daphnis és Chloé-ban ez egy két gyermek, akiket egymásba szeretnek, kis szerelmi történet tulajdonképpen, de ettől függetlenül van ebbe a történetben egy nagyon idevágó mozzanat. Tudnélik, a történet Lesbos szigetén játszódik, és ott van egy Lamon nevű rabszolga. És így szól a mű 4. könyve, néhány részletet hadd olvassak föl. Egyik nap Lamonnak egy szolgatársa érkezett Mitülénéből, s hírül hozta, hogy az úr, a gazda, röviddel szüret előtt ellátogat hozzájuk. Ezek rabszolga volt, Lamon rabszolga volt. A nyár már távozóban volt, és közelgett az ősz. Lamon úgy készült a fogadtatásra, hogy a gazda szeme mindenben örömét lelhesse. Kitisztította a forrásokat, hogy vízük kristálytiszta legyen. Kihordta az udvarról a trágyát, hogy bűze ne sértse az úr orrát. Rendbeszedte a kertet is, hogy minél szebben pompázzon. Gyönyörű szép kert volt az, királyok kertjének is beillett. Egész esztendőn át csupa gyönyörűség volt ez a kert. Nyáron árnyék borította, tavasszal virágoktól dísz lett, ősszel pedig gyümölcsökben dúslakodott. Elláthattál innen a síkságra, s nézhetted a nyájakat legeltető pásztorokat, ide látszott a tenger is, és figyelhetted az arra haladó hajókat. Mindez csak növelte a kert varázsát. Csinos volt a kert, de Lamón még csinosította. A száraz gajakat lenyeste, a szőlő indákat felkötözte, a virágokat is mind meglocsolta, forrás is fakadt ott, Daphnis fedezte fel a virágok számára, nem is szolgált másra csak virágok öntözésére, mindenki Daphnis forrásának nevezte. Daphnisra is ráparancsolt Lamon, hogy csak hízlalja a kecskéket, amennyire csak tudja, mert az úr bizonyára a nyájat is megnézi majd. Lamon pedig, miután ezeket elintézte, bízott abban, hogy Daphnis mindent megtesz a nyájért. Daphnis pedig abban bízott, hogy a nyájért dicséret illeti majd, hiszen duplájára szaporodott, amióta rábízták. Farkas sem hurcolt el egyetlen kecskét, s kövérebb volt mindegyik birka is. Kihajtotta őket már kora hajnalban, s késő este terelte csak haza. Itatni is kétszer vitte a kecskéket, és felkutatta a legkövérebb legelőt az egész vidéken. Új vájukról gondoskodott, meg kellő számú sajtáról és fonott kosarakról. Buzgalmában a kecskéknek még a szarvát is kifényesítette, szőrüket is kifésülte, csak hogy gazdája örömét lelje majd benne. És így aztán folytatja a történetet, a gazda megérkezik, aztán is mindenbe örömét leli. De ez nagyon szépen leírja, nem keresztény ember volt ez, aki írta ezt a művet, de nagyon szépen leírja, hogy abban az időben egy rabszolga, aki szerette az urát, hogy készült a fogadására. És azt hiszem, hogy egy olyan jó példa nekünk, mert nekünk is így kell készülni Jézusunknak a fogadására. Hát visszanézve van okunk a bűnbánatra, azt hiszem. Előre nézve meg van okunk az odaszánásra, meg arra, hogy még jobban, még többet a képességeink szerint tegyünk meg az Úr ügyéért, Krisztusért, Isten országának előmeneteléért, családjainkba, munkahelyeinken, vállalkozásainkba, gyülekezetbe is. Segítsen ebbe bennünket, ami megváltunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy elmondtad ezt a példázatot. Köszönjük néked, hogy te most nem vagy itt közöttünk, így fizikálisan nem láthatunk, nem hallhatunk téged, de tudjuk, hogy te hallasz és látsz bennünket az Atya jobbjáról. És már most is vizsgálod az életünket, hogy vajon mit tettünk, érted, az elmúlt időben, és magunkat is meg kell vizsgálnunk, hogy vajon fáradoztunk-e eleget, éretted. És Urunk, egyáltalán nem vagyunk nyugodtak, ha ezt az önvizsgálatot meg kell tennünk. Megvalljuk előtted, hogy sok mindent elmulasztottunk mi. Ezt vagy azt nem úgy tettük, ahogy kellett volna. Nem mondtunk szavakat, nem mondtunk mondatokat, nem mentünk el ide vagy oda. Látod, hogy mennyi mulasztás terhel bennünket. Kérünk téged most arra, hogy bocsáss meg nekünk ezekért, mulasztásainkért. És bocsáss meg, hogy olyan sokszor, ahelyett, hogy érted fáradtunk volna, csak önmagunkért fáradtunk, a magunk érdekében, a magunk gyarapodásá érdekében, a magunk haszna érdekelt minket. És nem a te hasznod, nem a te ügyed. Könyörülj meg rajtunk, bocsáss meg ezért is nekünk. És egyúttal köszönjük a kegyelmedet, és köszönjük, hogy most is odaszánhatjuk magunkat neked, hogy amikor majd elindulunk erre az új évre, vagy talán csak a holnapi napra, segíts minket, hogy ami rajtunk áll, a te ügyedért tudjuk tenni. Segíts, hogy hadd legyen szempont a számunkra, hogy érettet fáradozzunk. Hogy megvizsgáljuk azt, hogy útaink, szavaink, tetteink vajon a te dicsőségedet, a te országod előre menetelét szolgálják-e. Segíts, hogy így tudjunk, ebből a szempontból tudjunk mérlegelni és dönteni a konkrét helyzetekbe majd, akár holnap is, de az egész új esztendőben. Segíts, Uram, hogy amíg itt vagyunk, addig tudjunk a nekünk adott lehetőségekkel élni, és a magunk testi, lelki, szellemi ereje szerint tudjunk éretted fáradozni és ügyködni ebben a világban. Köszönjük, hogy fölnézhetünk reád, aki a legjobb gazda vagy a világon. Köszönjük néked, hogy nincs náladnál hatalmasabb, nincs náladnál szeretőbb gazda. Köszönjük néked, hogy irgalmas vagy, hogy kegyelmes vagy, hogy megbocsátasz nekünk, hogy fölkarolsz minket, hogy erősítesz minket, hogy biztatsz a te szereteteddel, a te kegyelmeddel naponta. Segítsünk, hogy viszont tudjunk szeretni téged, és a te ügyedben tudjunk jobban fáradozni, mint eddig. Erre szeretnénk odaszánni magunkat most, és megköszönjük mindazt, amit eddig is tehettünk. Urunk, ezért is téged illet a hála. Köszönjük mindazt, amit itt a gyülekezetbe vagy otthon, vagy bárhol te érettet tehettünk, mert talán tehettünk. Ha még kevés is az, de mégis tehettünk, és ezért a kevésért is téged illet a hála most. Neked köszönjük meg azt, amit neked adhattunk, és amit érted fáradozhattunk. Köszönjük az erőt, a képességet, a szabadságot, a békességet, amivel szolgálhattunk neked. Segíts, hogy még inkább, még odaadóbban tudjunk érettet fáradozni, áldott Jézusunk. Köszönjük néked, hogy te elmentél értünk a legvégsőkig, hiszen meghaltál a kereszten. Segíts, hogy mi is el tudjunk menni a legvégsőkig, és úgy szolgálhassunk neked egész valónkkal, egész életünkkel. Köszönjük néked, hogy így tehetjük kezedbe magunkat, megköszönve az elmúlt évet, és odaszánva magunkat a jövő évre neked. Áldunk azért, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Drága testvéreim, hirdetem azt, hogy holnap is istentiszteletet tartunk ugyanebben az időben, tehát délután 4 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit az új év kezdő istentiszteletünkre is, és addig is örültem a szerencsének. Ugye elmúlt évben is együtt lehettünk, és remélem, hogy együtt is fogunk maradni a jövő évben is, és tovább tudunk örvendezni a mi Urunknak, és tudunk együtt fáradozni az ő országának a munkálásán. És kellemes estét kívánok mindenkinek, és áldott új esztendőt azoknak, akikkel nem találkozok holnapi napon.